Folytatjuk a kettes számrendszert itt a Rádiókafén, Behumi Dórival és Veres Dórival. Vendégünk továbbra is Csonka Bandi, Csonka Sziasztok. András, akivel a főiskolai évekről beszélgettünk. Dóriba még berekedt egy kérdés ezzel kapcsolatban.
Az, hogy azért szóba került ez, hogy te mennyire izgulós voltál már a felvételikor is, és hogy aztán ez nem csökkent benned, hanem inkább a pályán során ez inkább nőtt vagy hatványozódott, de hogy például a főiskolán van erre bármiféle metódus, vagy segítség, vagy bármi esmi, hogy azt tanítják, vagy tréningezik erre a leendő színészeket, hogy mit tudnak csinálni ezzel, vagy ez eleve azt mondják, hogy hát kis barátom, hogyha erre a pályára tévedtél, akkor nyilvánvalóan ezzel tudnod kell valamit kezdeni.
Nézd, az égvilágon semmi. Uh-huh. Nem tudom, mi van ma, vagyis hát látom, mi van ma, de hát igazából nincs. Az... Természetesen akár pszichológusoknak is dolgozni uh-huh. kéne egy ilyen intézményben, pláne ahol művész emberek, művész palánták, akik még most bontogatják a szárnyaikat, valamilyen módon segítséget kapassanak. Igen, ez azért is fontos, mert ugye minden tanár, osztályfőnök más vérmérsékletű vannak, akik olyan módszerekkel dolgoznak, hogy lebontják a személyiségedet, és aztán újraépítenek, akár begörcsöltetnek, hogy úgy mondjam, és aztán utána azt mondják, hogy ez a jó, ilyenkor lennek a legjobb dolgok
elő. Te találkoztál olyas valakivel, akinek ez használt?
Én még nem. De nem hitatom el, hogy esetleg valakinek ez fontos és lehet. Van, aki abban tud kitérsedni, hogy bántják. Hát ilyet is hallottunk már. De jó, hát nem akarok ennyivel, nem példaképpen mondom, csak hogy valakinek fontos az, hogy legyen egy ilyen keménykezű gyötrés. Mestere. Igen. Úgy érzi, hogy neki az jó, az a szenvedés. Nekem nem. Én egész életemben egyébként a szakmától függetlenül is, én annyira nem bírom a konfliktusokat és a feszültséget, hogy én leblokkolok, én lebénulok, én onnan menekülök, én elfutok. Tehát, hogyha ilyen osztályba kerültem volna, ilyen osztály főnököm lett volna, akkor én biztos kiesek az osztályvizsgálatokon, mert ezt én nem bírom idegileg. Úgyhogy valamilyen módon alapszinten azért bízzanak már bennem, tehát valamilyen egy-két jó szót szóljanak néha, mert egyébként akkor
minek vagyok ott?
De a színeterjén volt, nem?
A színeter az csodálatos volt. Igen. A színeter az egy csoda, hát ő maga a csoda, és még ma is. Most volt a 30. évforduló volt, két év, hogy végeztünk, és hát elmentünk hozzá, megleptük otthon, ugyanazzal, mint Lenin, akit bebalzsamoztak, ugyanazzal az energiával sztorizik, ugyanazzal a lendülettel fogalmaz, kristálytiszta az
Pedig 90 plusz, bölcs, ugye?
91 már.
Színeter Miklós 91 éves.
És ő mondta azt, ami mindannyiunkra vonatkozik, hogy akkor például, tehát annyira ezek a szekértáborok, hogy az kellene, hogy legyen az legyen a címere a szakmánknak, hogy egy zöld mezőben az van beleírva, vagy is, hogy ez is, és az is, és nincs csak ez, és nincs csak az. Tehát ennek a szellemben, ebben a szellemben kéne dolgozni, mindegy, ez csak...
De ez nagyon érdekes. Tehát nem csak politikailag értette, hát, hanem mindenhogy.
A műfajilag leginkább.
Művészetre. Tehát igazából én a feszültségeket, most nem tudom, mi volt az alapkérdés már, de nem bírom.
Hát, hogy kaptál-e segítséget, vagy bárki kapott-e segítséget annak idején fiatalként?
Így nem kaptunk.
És akkor mi a módszered?
Magára van hagyva az ember ilyenkor, és akkor próbálsz túlélni.
Hogy ezt kérdeztem, hogy akkor mi a módszered, csak egymásra beszéltünk.
Semmi.
Tényleg?
Hát arra, hogy hogyan tudom magam.
Hogy oldod fel magadban a feszültséget, vagy a romboló adrenalint?
Figyelj, én szerintem... Na most dadogok. Tehát azért én életemben jártam már, most is egyébként járok pszichológus, de nem ezért, nem a szakmám miatt. Az embernek az élete ugye elég összetett, komplikált, vannak lenyomatok, amik a múltadból, vagy akár magánéletedből ott vannak a lelkedben. Tehát ezeket ki kell bontani, tehát ezzel nincsen semmi gond, de módszerem erre egyébként arra, hogy a feszültséget oldjam, nagyjából nincsen. Az izgalomra azt gondolom, hogy egy alkati kérdés. Én ilyen vagyok, ezt meg kell szokni. Én úgy gondolom, az én izgalmi állapotom az szerintem inkább elvesz a teljesítményben, mint hozzád, de lehet, hogy ezt más-másképp látja. Ugyanakkor pedig a stresszt, mint olyat az életemből nem lehet kikapcsolni. Tehát minden, amivel azt mondják, hogy hát a stresszt kéne valahogy, de mi az, hogy kéne? Mit lehet a stresszel kezdeni? A stresszt nem csak a színészek, az közemberek, akik naponta ki vannak téve a mindennek, ami borzalom, tehát akárva nézünk, és akár mit tapasztalunk, az indulatokról szól, és a feszültségről szól, tehát a stresszt ki tudja kikapcsolni? Senki. Vannak technikák, autogén tréning, agykontroll, ezeket én használtam.
Na, hát akkor tök jó.
Igen, az autogén tréning az egy nagyon jó. Most az agykontrollt azt még 91, még a legelején végeztem el. Csak hát az is egy dolog, hogy nem akkor kell előrántani, amikor baj van, hanem úgy kell élni, hogy minden nap akármilyen állapotban.
Preventíve.
Igen, minden nap csinál. Na most ezt én nyilván
egyébként
nem csináltam.
Egyébként tényleg működik, ez nagyon kemény. Ugye? Nekem is volt olyan, de én is csak egyszer kaptam elő, én sem és szoktam használni, de nem, nekem nagyon használt. Hát igen, de biztos ez az újdonság varázsa.
Hát meg az, hogy hiszel benne.
Hát igen, ez a lényeg, hogy higgyél benne. Igen. Mert ha hiszel benne, akkor már önmagában egy picit segít, de az autogén tréning az most egy másik technika, az is egy, az olyan, azt úgy lazít el téged, ahogy te akar, az akaratod, de nem tudod ellazítani.
Tegyük azt, hogy ma este premiered van. Neked akkor aznap tudatosan...
Az a csak arról szól sajnos
az a nap. Azt gondolom, de hogy tudatosan miket teszel azért, hogy próbáld egy kicsit egyensúlyban tartani ezt az izgalmat.
Hát olyankor már szerint premier napján már hiába
már mindegy.
Mert nem tudok koncentrálni rá. Olyankor sajnos akkor belelovalom, akkor elkezdem ízlelgetni a szöveget, hogy mondogatom
hangosan. És közben
hangosan.
Ugye testi tüneteidet nézed, hogy értem, hát hogy kicsit kapar a torkom. Ez hát akkor estére már biztos sokkal
akkor
rosszabb lesz.
Nálam, hát már mindig van gyógyszer, tudod. Tehát az rögtön egy kis spicszenzi, de egyébként meg hát a refluxom. Tehát ez a baj, a stressz, meg az izgalom, az akkor nekem az úgy jelentkezik sajnos, nem az ég a gyomrom, hanem az, hogy elkezdi furut megjelenni, akkor az krákogom.
Az a kollega vagy, aki a takarásba krákog.
Igen, sajnos igen. És tudom, hogy ez borzalmas állás, amíg megmondta a gégész annak idején, hogy az, amit az zongora művésznek az ujjait kalapáccsal vernék, tehát a krákogás pont annyira tesz rosszat a hangszálaknak. De hát, ugye.
És ezt nem lehet valami jó babonával kiküszöbölni egyébként, hogy nem tudom, én négyszer fordulok magam körül, két bukfenc, és...
Még ha babonákra engem még ösztönzöl, akkor ugye megőrülök, mert ugyanis így is elég elmebeteg vagyok, mert a babonáknak a rabja vagyok.
Ja, most, hogy hát te
nem,
rabja
nem,
vagy.
Igazából nem úgy rabja,
de
úgy rabja, hogy mondjuk az otthonról való elindulás. Ugye hát ezt tudjuk, tehát először arról volt szó, hogy akkor ülj le és számolj tízig. Jó, igen. Ezt megtettem, de mindig jön valaki, aki hozzátesz, hogy az nem úgy van, hanem 20-ig kell számolni. Akkor utána jó, számolok. Akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy hülye vagy, 20-ig kell számolni, és utána köpni kell a küszöbre. Jó, köpök a küszöbre, de még bele is kell nézni a tükörbe. Jó, tehát most egy nagyjából 10 percig tart egy visszajövetel, amióta mindent elfelejtek otthonról elvinni, tehát akkor leülök, 20-ig számolok, köpök, tükörbe nézek, tehát érted, jönnek, terebélyesedik ez a sok őrület, és nem merem kihagyni, mert hát, ha az viszi el a szerencsémet, amit kihagyok, érted? Utálom ezeket a hülyeségeket. A színész babonák is vannak, hogy lejted a szövegkönyvet, akkor rá kell lépni, nem szabad felemelni, meg kell köbdösni egymást, nem csulázni, hanem szépen egy kis pöj-pöj-pöj a premier előtt. Mit tudom én, vannak ilyen színész babonák.
Nem lehet fütyülni.
Az nem babona, az szokásrendszer, az nem. Hát a fütyülni az kitilos. Fütyülni a színpadon, csak nem a darab része, akkor nem lehet szigorúan tilos.
Én úgy tudtam, azért nem lehet fütyülni, mert akkor el lesz átkozva ez a darab.
Ja, én ezt azt hittem a szokás számlára írtam. Ja. Mindegy, de szóval a babonákra ne ösztönözzél, kérlek.
Pont most nemrég beszéltem valakivel. Egyébként a Básti Julival, képzeljétek el, aki azt mondta, hogy ő mindig a bal lábára húzza fel először a színpadra lépés előtt a harisnyát, cipőt, szóval mindent a bal lábával kezd. Tehát ilyesmire gondoltam.
Ezek kicsit ilyen kényszerek már, ugye, nyilván. De
melyik lábadra húzott?
Nem, az például, hogy a premier után már semmilyen szempontban nem változtat a jelmez. Tehát, hogyha addig nem volt, csak jelzés szinten volt, nem volt nyakkendőtű, mert nem szereztek, hanem csak egy hullámcsat volt, akkor marad a hullámcsat. Aha. Tehát akkor én már nem szeretem, ha változtatnak. Olyan volt, hogy mondjuk évekig játszottunk valamit, és elkopott már tényleg rongyosra, mert a cipőm, hát azt ki kellett cserélni, de nem örültem neki egyáltalán, mert az már nem az. Nincs benne a szöveg, nincs benne a szerep.
Azt mondod, hogy nem bírod a konfliktusokat, akkor például, amikor van esetleg egy olyan rendező, akivel mondjuk ilyen kicsit problematikusabb együtt dolgozni, vagy ő szereti az ilyen erőteljesebb megnyilvánulásokat, vagy szigorúbb egy kicsit, vagy kicsit befeszkózik ott a hangulat, akkor mit csinálsz?
Hát képzeld el, hogy igazából nem volt ilyen. Tehát ez tök szerencse, hogy az életemben nem volt ilyen rendező. Mondjuk mondhatom azt, hogy miután én szabadúszó vagyok, nyilván akkor nem kötelező benne maradom egy ilyen helyzetben, amit most mondasz, hát viszont dönthetek úgy, hogy nem maradok benne. Tehát hála Istennek, most végig zongrázom gyorsan az elmúlt 30 évet, olyan nem volt, aki engem annyira begörcsöltetett volna, hogy mondjuk kiabál meg, ezért nem. Olyan volt, és az sajnos azt is nehezem is elemünk, akiben azt érzem, hogy blöfföl. Tehát aki mondjuk nem kiabál, de tehetségtelen, vagy mondjuk nem az, hogy tehetségtelen, hanem ott azt gondolja, majd ott elég lesz neki, nem kell átgondolni előre a dolgokat, ott majd próbál, majd jön az ihlet, és na, azt nem bírom. Tehát akkor ott ülünk, meg várakozunk, hogy történjen valami, azt végképp nem bírom. Az még jobban, az nagyon idegesít ezt most már.
Tehát a felkészületlenség, ez az amatőr hozzáállás.
Azt nem.
És akkor mit csinálsz?
Hát semmit, tehát ott
tipródom.
De nem teszed szóval? Mondjuk nyilván ezt nehéz
szóval tenni. De hát akkor nyilván a kollégákkal ilyen nagy szószerületes játszunk, de hát az semmi értelme nincsen. De hát nem. Tehát mondjuk ebből a szemben mondok egy ellenpéldát, mondjuk például a Szentevajk barátom, aki viszont olyan módon, olyan mértékben tud mindent, hogy mi fog történni, és olyan profin előkészíti, és úgy tudja átadni, hogy ott aztán nem csak, hogy a premier izgalma rántja össze a produkciót, hanem már előtt egy héttel bőven kész vagyunk, és már csak a gyakorlás van. Tehát én ezt szeretem, amikor valaki tudja, hogy mit akar. Ez mindenre vonatkozik, az élet minden területére.
Neked az édesapád milyen színész volt? Te láttad őt valaha színpadon?
Hát ugye köztünk 50 évkor különbség volt, tehát amikor én mondjuk 10 éves voltam, akkor kezdtem nyilván színházba, akkor már 60 volt, akkor ő már kifele ment a párról. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem ő volt a példa arra, hogy én színész legyek. Tehát sőt, inkább ő az a fajta példa volt, amit az ember ne felejtsen el, hogy hogyan érhet véget egy színészi pálya. Tehát nekem inkább az most ne érse félre senki, de inkább elrettentő példa. Tehát,
de ő beteg volt, ugye?
Hát a betegség az már akkor volt, amikor nekem elindult.
Kemény szavak ezek, ez sok időbe telt, mire ezeket így el tudtad
igen,
mondani?
Igen, mert van ennek egy olyan része is, hogy sokáig éreztem, hogy nagyon sok minden az életemben azért alakult úgy, ahogy alakult, mert ő olyan volt, amilyen. És ezt gyerekként nem fogalmaztam meg magamnak, ő egy nagyon magának való ember igen. volt, nagyon nehezen tudta kimutatni az érzelmeit, ami nem működik. Nem működik egy apa-fiú kapcsolatban, nem mutatott
hát
ki.
Semmilyen kapcsolatban.
Semmi kapcsolatban működik, és szoktam mondani azokat a szavakat, hogy köszönöm, szeretlek, bocsánat, ezeket én nem tudta használni. Tehát ezeket az ember, és én még nem tudtam úgy lázadni ellene, hogy szerettem volna kamaszként, hogy látom, hogy kellene. Nem tudtam, mert
hiszen tekintettel voltál a betegségére.
Nem, akkor nem volt én beteg. Ja. Csak becsukta az ajtót, és nem, tehát ő nem kommunikált erről. Tehát de én meg akarok bocsátani ebben, de nem akarom az életemet arra áldozni, hogy én most olyan dologgal rágódom, ami nem tudok változtatni. Ő már nincs, ez a dolog nem fog megváltozni. Én szeretnék másképpen gondolni erre a történetre, de színészileg azt tudom mondani, hogy nem ő volt az a példa, aki azt mondom, hogy na most azért szeretnék olyan lenni, mint ő, és azért szeretnék színész lenni, mert ő az nem.
De ő miket játszott? Szóval úgy hát értem, hogy aki látott téged is, meg őt is, az biztos már szóvá tette, hogy van-e köztetek valami hasonlóság.
Figyelj, az ő igazi sikereit én újságkivágásokból ismerem, ő játszott az Operett Színházban, aki tehát fiatal korában, nem tudom, mi történt, de idősebb korában már a Vidám Színpadon, aki politikai kabarék voltak, ugye az egy nagyon fontos műhely volt, és imádták például a külföldi, Amerikában szakadt magyarok, meg tudom, mint állandóan tömeg volt. Tehát igazából egy kis jelentekben volt benne, kisebb szerepet, kicsiket játszott. Tehát nem volt tényező igazából ebben a dologban. De hát azért ezt azért nekem gyerekként átélni nem volt olyan jó, mert tehát, hogy igaz, nem igazán a része ennek a közösségnek, és azt is tudom, és az is, tehát hogy azért nyilvánvalóan az éreznem kell, és tudnom kell azt, hogy nem olyan volt. Hát az anyám 5 évig járt vele. 18 éves korától 23 éves koráig járt az anyám egy nálánál 27 éve idős ember. Hát az nyilván más személyiség volt. És amiket a kollégák azok, akik kortársai voltak.
De ez csak sejtett? Tehát anyukád nem mondta ezt, soha nem beszélt?
De figyelj, így biztos vagy benne, ez nem kell mondani, hát ez tény.
Persze.
Hogy egy más személyiség volt. Lehet, hogy valami változott benne. Megjött ez a betegség is nyilván. De hogy ezt sajnálom, hogy én nem akkor éltem, amikor olyan volt, érted? Tehát, hogy én nem akkor voltam az ő gyereke.
De azt mondod, hogy nem ez volt az indikátora, hogy színész lettél, vagy nem ez volt a példa, de akkor mi volt?
Annyiban volt ez, hogy nyilván, és az átlag gyereknél többet jártam színházba, ezeket az embereket ismertem, találkoztam velük a büfében, vagy feljöttek hozzánk, vagy érted? Tehát tudtam, hogy egy normális emberekről van szó. Tehát érdekelt ez a világ, vonzott ez a világ, de nem az ő példáján keresztül.
Innen folytatjuk a Rádió Cafén a kettes számrendszert halljátok, és a következő egy órában is Csonka Bandi lesz a vendégünk.